A mai nap egy picit szeretnék majd egy-két szónál megállni, elgondolkodni, és a jelentésén gondolkodjunk majd közösen, erre kérek mindenkit. Nyissuk ki Bibliánkat János apostol evangéliumánál, keressük meg a 8. fejezetet. János apostol evangéliuma 8. fejezet, 30. versét keressük meg. János apostol evangélium a 8. fejezet 30. versétől így szól Isten igéje. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűncselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Most csak eddig olvassuk. Az Úr Jézus fent van a templomban, egy ünnepen, a 7. fejezettől kezdődik ez az ünnep, a lombsátor ünnepén van fönt. Éppen egy beszélgetésen van túl, amikor is kijelenti, hogy én vagyok, amiből mindenki megérthette, hogy ő magát Istennel tette egyenlővé, elmondta, hogy ő Isten, hiszen Mózesnek is így mutatkozott be Isten, mondd meg, hogy a vagyok küldött, az én vagyok küldött. Akik ezt a beszédet hallották, azok közül a 30. versben azt olvassuk, hogy sokan hinni kezdtek benne, sokan hittek benne. És a 31. versben szintén azt olvassuk, hogy Jézus azokhoz fordul, akik hittek benne. Az új fordításban teljesen ugyanaz a szó, ugyanaz a két szó van. Mégis ez a két szó két teljesen más hitről beszél. Sajnos mi ezt nem értjük, én magam is csak utána olvasással, járással jöttem rá, hogy nem ugyanaz. Nem ugyanaz azok, akik hittek benne, és amikor odafordul hozzájuk, az a hit már nem ugyanaz. Az egyik hit, az egy olyan hit, ami a múltban egy pillanatban volt, megtörtént. A másik hit, a 31. versben szereplő hit, amikor odafordul hozzájuk, az a hit, az egy hosszú távú hit. Az nem egy pillanatnyi, időben meghatározható hit, hanem egy valamilyen idő óta tartó, és jelenleg is tart, tehát egy folyamatos hit. Nem fárasztom a testvéreket azzal, hogy ezek milyen igeidők, és milyen ragozásban, hogy mint vannak. A lényeg talán annyi, hogy különbség van ebben a két hitben. És a mi életünkben is, nagyon sokunk életében ez a két hit megtalálható. Az egyik hit egy pontszerű hit, amikor elkezdünk hinni, a másik hit az azóta eltelt idő, amikor hitben élünk. Ugye, hogy megvan a különbség a között, a hit között, amikor megtértünk. Hiszen sokan tudjuk is, talán emlékszünk is az idejére. És János apostol itt valami olyasmit akar elmondani nekünk, hogy a 30. versben megtörtént a felismerés azokban, akik hallgatták őt. Az ő szavaira egy hittel válaszoltak. Nem azokra válaszoltak hittel, amiket ő mutatott, csodákat tett, hanem a szavaira. Ebben talán elég közel is állnak hozzánk, hiszen mi sem láttuk a csodákat. De mi is hallottunk az Úr Jézusról, és mi is azok után döntöttünk, kezdtünk el hinni, hogy hallottunk róla. Azt mondja Jézus ezekhez, akikhez hozzáfordul, akikben megindul, elindul a hitnek az élete, hogy ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. És én elgondolkodtam rajta, hogy azok, akik elkezdtek hinni, azok nem lettek egyből tanítványokká. Még Jézus kért tőlük valamit, hogy ők tanítványá legyenek. Talán az a pont, időpontszerű hit, aminek az idejét meg tudjuk határozni, az még nem a tanítványság. A tanítványság ott kezdődik, amikor már van mögöttem valamennyi idő. Mit jelent akkor tanítványnak lenni? Feltételt szab hozzá az Úr Jézus, ugye, hogy meg kell maradni az ő igéjében. Ugye ezt nem lehet, ezt nem tudtam volna se én, se a testvérek a megtérésünk pillanatában elmondani magunkról, hogy én most megmaradtam az Úr Jézus hitébe. 1994. augusztus 22-én este én ezt nem tudtam volna elmondani. De 23-án se tudtam volna még elmondani, hiszen egy nap telt el az én döntésem, és aközött a következő alkalom között. Nem mondhattam volna magamról, hogy én tanítvány vagyok. Visszanézve, most már elmondhatom, de akkor ott nem mondhattam volna el ezt magamról. Furcsa is lett volna, hogyha én úgy jöttem volna előre, hogy én egy tanítvány vagyok. Vannak fordítások, amik nem azt mondják, hogy megmaradtok, Károli is ilyen, hanem nem, hogy megtartjátok, hanem hogy megmaradtok. Ez talán pontosabb most. Megmaradni, kitartani, nem elhagyni, abban aszerint élni. Megmaradni abban a tanításban, kitartani amellett, kitartani Jézus igéje mellett, Jézus szava mellett. Persze lehetnek olyanok, akik nem emlékeznek ilyen dátumra, pontszerű dátumra, amit a naptáron be lehet jelölni, hiszen ilyen is van, de emlékszik rá, hogy ő döntött. Az is valahol ugyanez. És hát akkor mi is a tanítványság? Ki a tanítvány akkor? Hiszen ha megtértem, a bűneimet elvette az Úr Jézus, helyem van a mennyben, ezek mindig azok, abban a pillanatban rám. De én vajon miként lehetek tanítvány? Hogyan leszek tanítvány? Egyáltalán kell-e nekem, hogy tanítvány legyek? Jó-e nekem, hogyha én azt tudom elmondani magamról, hogy én az Úr Jézus tanítványa vagyok? Tanítványa lenni az több lépés, legalábbis szerintem. Ennek az első lépése az, amiről az előbb beszéltem, ez a naptárba bejelölhető pont, amikor hittel fordulunk oda az Úr Jézushoz. Amikor úgy, ahogy az előző részben, amikor a hallgatók, Jézust hallgatók hittel válaszolnak, és elismerik, hogy ő a Messiás, ő a szabadító. Ez az első lépés. Felismerem, hogy Jézus a szabadító. Ugye a Messiás az szabadítót jelent, a Krisztus ugyanaz. Felismerem, hogy Jézus a Krisztus. Rájövök, hogy nekem szükségem van a szabadításra. Nekem szükségem van Jézusra, aki a Krisztus. Ez az első lépés. Enélkül lehetetlen tanítványnak lenni. Ugye, aki nem kerül Jézus közelébe, az nem lehet Jézusnak a tanítványa. A második lépés az már nehezebb. A második lépést kíván még valamit, nem csak egy hitbeli döntést, hogy Jézusra van szükségem, attól sokkal többet, egy másik, mélyebb, komolyabb döntést igényel. Ez pedig az, hogy én odaszánom magam. Hozok egy döntést arról, hogy én követni akarom Jézust. Nekem nem csak a megváltás kell. Én nekem nem elég az, hogy felismertem, hogy az életem az nem jó irányba halad, és ezen változtatni akarok. Nem elégszem meg a helyjel a mennybe. Ez kevés, ettől több kell, jobban meg akarom ismerni Istent, jobban meg akarom ismerni Jézust. Ez a második lépés, ez az odaszánás. Odaszánom magam erre. A római levelet keresjük meg, és a 12. fejezetet a római levélbe. Róma 12.1-től az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg elmétek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Azt mondja Pál apostol, hogy kér, szánjuk oda a testünket, szánjuk oda magunkat. Újuljunk meg, hogy meg tudjuk ítélni, hogy mi az, ami jó és kedves Istennek. Erre oda kell szánni magunkat. Ez nem megy első nap. Ez nem megy a döntés utáni pillanatban. Erre oda kell figyelni, és hogyha nem figyelünk oda, akkor az életünk semmelyik pillanatában nem fog menni. Ez nem olyan, mint a járás, hogy megtanultuk és megyen. És csak akkor van gond, hogyha valami nagyobb baj, trauma éri a szervezetet, egy csont eltörik, egy ideg becsípődik. Oda kell szánni, egy folyamatos odafigyelés kell az egész testünkkel, elménkkel odafigyelni, hogy mit akar Isten. Úgy hiszem, hogy ahhoz, hogy tanítvány lehessen valaki, folyamatosan oda kell figyelnie az életére. Nem engedheti meg magának, hogy én most nem figyelek oda magamra. Most egy kicsit szabadságra megyek. Keresztény ember lelki életébe, szellemi életébe nem mehet szabadságra. Nem engedheti el magát. Hozok egy döntést, ami szerint az életemet ezután erre fogom szánni, arra, hogy megtudjam Isten akaratát. Nem igazodom tovább a világi élethez, a világhoz. Nem kell nekem. Ugye ilyenkor évvégén vannak már a vállalatoknál, iskolákban mindenféle évzáró ünnepségek, bulik, szalagavatók. Nem kell nekem ilyen ünnepségeken részt venni a többiek, minél hamarabb, minél többet meginni, minél részegebbnek lenni magatartásába. Nem szükséges nekem részt venni a szalagavatók utáni buliknak az alkoholos és akár drogos közösségeibe. Miért? Mert én odaszántam magam Istennek tetszésére, Isten akaratának a keresésére. Tehát az első két lépés, hogy tanítványá legyünk, hozni egy döntést, felismerni, hogy szükségem van az Úr Jézusra, mint megváltóra, mint szabadítóra. Hozni egy másik döntést, hogy az életemet úgy akarom berendezni, hogy az folyamatosan Istenre figyel, és Isten akaratát keresi, Jézust követem, és nem a világot. És még ez is kevés, még itt sem leszek tanítvány igazán. Kell egy harmadik is, és azt hiszem, hogy ez itt a megtartjátok, a megmaradtok. Folyamatosan meg kell maradni benne. Mit is jelent ez? A magvető példázatára talán emlékszünk mindnyájan, ismerjük is. Márk evangéliumába és Máté evangéliumába lehet megtalálni. Én most a Márk evangéliumából olvasnék föl. Márk evangéliuma 4. fejezetéből. Ez az 5.-6. vers. Ugye a magvető veti a magot, és a magok különböző helyekre esnek. Másik meg sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt elég mélyen a földben. Amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. A magvető veti a magot, a föld befogadja, megfogan a mag, ki kell, csak az a baj, hogy az a talaj, amiben ez a mag beleesett. Ez kevés, ez kicsi. Nem tud igazán meggyökerezni. Az Úr Jézusban maradni, az Úr Jézusban meggyökerezni. Ha nem gyökerezem meg az Úr Jézusban, kicsi, gyenge a gyökerem, akkor nem tudok megmaradni benne. Az Úr Jézus meg is magyarázza, a 16.-17. versben azt mondja, akiknél a mag sziklás talajra hullott, amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják. Ugye hányan voltak már itt ebben a teremben, akik örömmel fogadták az evangéliumot? akár felemelték a kezüket, akár előre jöttek. És folytatja a 17. vers, de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Ezek a sokak, akik hallották és örömmel vették itt az evangéliumot. Vajon itt vannak-e mind? Ugye, hogy nincsenek. Vannak, akik elmentek egy másik gyülekezetbe, vannak, akik az Úrnál vannak, fönt a mennyben, de vannak olyanok is, akikről per pillanat esetleg semmit nem tudunk. Élik valahol az életüket Isten nélkül. És sajnos ez így van az én családomba is. Az összes testvérem megtért, mindegyik örömmel vette az evangéliumot, és a testvérek nem látják itt őket, nincsenek itt. Ez nem volna baj, ha az Úr mellett volnának. De más-más városban élve nincsenek az Úr mellett sem. Örömmel vették az evangéliumot. Csak aztán nem gyökereztek meg. Gyenge, törékeny gyökér maradt. Mit jelent megmaradni Jézus beszédében? Elfogadom, amit mond, kitartok mellette, akkor is, ha nyomorúság, ha üldözés fog érni. Mert az Úr Jézus nem ígérte, hogy nem fog nyomorúság érni. Nem lesz üldözésben részünk. Hogy nem fognak olyan dolgok érni, amik kellemetlenek, rosszak lesznek. Egy valamit ígért, azt, hogy ő legyőzte ezt a világot. Ezen a világon nyomorúságotok lesz, de én legyőztem ezt a világot. Jézusnak a búcsú beszédét majd kicsit később fogjuk venni, János evangéliuma 15. fejezetét, ahol szintén beszél a megmaradásról. És a megmaradáshoz ígéreteket is hozzáfűz. Maradjatok én bennem és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Azt mondtam, hogy ígéret. Figyeltünk, megtaláltuk a két ígéretet? Az első az 5. versben van, János evangélium 15. fejezet, 5. versében. Azt ígéri az Úr Jézus, hogy aki ő benne marad, és ő benne Jézus, az sok gyümölcsöt terem. Hányan kínlódtak, hányan kínlódtunk már az életünket nézve, és a Galata levél szellem gyümölcseit összehasonlítva, hogy hát de miért nincs nekem meg ez mind? Lehet, hogy per pillanat azért nincsen, mert nem vagyok az Úrban. Nem maradtam meg benne. Nem vagyok teljesen meggyökerezve. De azt ígéri az Úr, hogy aki benne meggyökerezik, megmarad, az sok gyümölcsöt terem. Nem egyet, nem kettőt. Sokat. A második ígéret az a 7. versben van. A 7. versben azt mondja, bármit akartok, kérjétek, és megadatik. Bármit akartok, kérjétek. És az is biztos, hogy aki az Úrban van, az nem fog bármit kérni. Az majd olyat fog kérni, ami az Úrnak tetsző. Mert akkor már nem az én saját igényeim szerint fogok kérni, és nem olyan dolgokat kérek, amik majd az én kényelmemet, dicsőségemet, kedvemet szolgálják. Akkor az életemben a kérések az Úr szerintiek lesznek. Akkor nem az én kívánságaim lesznek az elsődlegesek. Tanítvánnyá válni tehát, hogyha egy matematikai képletet szeretnék fölírni, akkor nagyjából szerintem ez így nézne ki, nagyon egyszerű. Megtérés plusz odaszánás plusz megmaradás. És akkor azt mondhatom magamról, igen, tanítvány vagyok. Úgy gondolom, hogy a megtérés után nem leszünk rögtön tanítványok. Ahhoz nekünk dönteni kell, oda kell szánni magunkat, és kell idő, hogy meg is maradjunk, meg is gyökerezzünk. A 32. versben az Úr Jézus folytatja a beszédét, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle, mármint a zsidók. Az Úr Jézus azt mondja, megismeritek az igazságot. De hát ma annyi igazság van, ahány ember. Gondoljunk csak bele egy családi vitába. Amikor elmondja egy ismerősünk, mert hát ismerősünknek van csak családi vitája, elmondja egy ismerősünk, hogy neki milyen problémája van. Meghallgatjuk, és azt mondjuk, hogy barátom, neked igazad van. Aztán, hogyha a feleségével is olyan a kapcsolatunk, és őt is meghallgatjuk, mert esetleg megkértek, hogy segítsünk ebbe a problémába, a feleséget meghallgatva arra jutunk, hogy hát, igaza van. És mind a kettőjüknek igaza van. Most akkor kinek van igaza? Vagy gondoljunk az iskolás gyerekekre, akik az udvaron képesek összeverekedni, összevitatkozni. Ha a tanárnéni, tanárbácsi megkérdezi az egyiket, hogy hogy történt, akkor teljesen neki van igaza. Ha a másik gyereket, akkor annak van igaza. És hogy is történt akkor ez? De az Úr Jézus itt nem ezekre az igazságokra gondolt. Itt nem fél igazságokra gondolt. Az Úr Jézus egyetlen egy igazságra, az igazságra gondolt. Ha megismeritek az igazságot, szabadokká lesztek. Arról az igazságról beszélt, ami nekünk szükséglet, ami nekünk hiány, ami nekünk szükséges, hogy legyen. Ez az igazság az, ami Istentől jön. Ez, ami a megváltásról szól. Ez az igazság maga az Úr Jézus. Ő az, aki képes megszabadítani a bűntől. Ő az, aki képes megszabadítani a bűn szolgálatától. Ugye, amiről az előbb beszéltem, hogy nekem nem kell azt tennem, amit a kollégáimnak kell tenni, azon a banketten, azon az összejövetelen. A zsidók a 33. versben így szólnak, ők ezt kérdezték tőle, Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem szolgáltunk senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? A zsidók nagyon büszkék arra, hogy Ábrahám leszármazottai. Tudják, hogy nekik ígéretük van, hogy ők a kiválasztott nép. És azt mondják, hogy nem voltunk szolgák sohasem. Senkinek. Itt ők egy picit visszautalnak Izsákra és Izmaelre. Ugye Izmael hamarabb megszületett, de ő a szolga fia. Ő nem született szabadnak. Szolga gyermeke sohasem születik szabadnak. Lehet majd szabad, ha felszabadítja a gazdája. De születése pillanatában ugyanolyan szolga. A gazdája rendelkezik fölötte, ha akarja, eladhatja, ha akarja, megveri, bármit tehet vele. Egy szolga, szolga. És ők erre mondják, hogy Ábrahámnak a fiai, Ábrahám magva vagyunk, és soha nem voltunk szolgák. Miért is kéne akkor őket megszabadítani, ha nem szolgák? Hiszen megszabadítani, felszabadítani, csak egy szolgát kell. Csak elfelejtenek néhány dolgot. Gondolkozzunk csak, hogy is van a Bibliánkban, az Ószövetségben. Hallottunk már a szolgaság házáról? Egyiptomról hallottunk? Hát ott ők nem urak voltak. Ott ők szolgák voltak. Aztán Asszíria. Az asszír uralkodás alatt ők kik voltak? És a babiloni fogságban? Hát Perzsia, a Perzsa birodalom, vagy a görög birodalom, vagy amikor beszélgetnek a római birodalom, a zsidóság egész ószövetségi története arról szól, hogy ők elhagyják Istent, és ezért más népek uralkodnak fölöttük. Folyamatosan szolgaságban vannak, és van a két szolgaság között esetleg egy kis idő, amikor nem szolgák. Hol így, hol úgy, hol ők keresik maguknak, hol őket vetik szolgaságba, de mindig szolgák. És akkor azt mondják, hogy soha senkinek, soha senkinek nem voltunk a szolgái. De nem ez itt a félreértés. Az Úr Jézus nem fizikai szabadulást ígér nekik, hanem szellemi szabadulást. Ők fizikai szolgaságról beszélnek, nincsen felettünk Úr, az Úr Jézus pedig szellemi szolgaságról beszél. És teljesen más a kettő. És az Úr Jézus meg is magyarázza nekik. Bizony-bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. Aki a bűnt cselekszi, az a bűnnek a szolgája. De nem egyszerű szolgája, nem az a fajta szolga, mint ami volt annak idején mondjuk egy cseléd. Aki eldöntötte, hogy elmegy szolgálni egyik másik gazdagabb, tehetősebb családhoz, ott kapott fizetést, kapott szabadnapot, és ha nem tetszett neki, akkor fogta a kis könyvét, cselédkönyvét, és elment egy másik emberhez, egy másik tehetősebb emberhez, és ott állt szolgálatba. Az a szolga, aki itt van, az a rabszolga, aki nem megy sehova, aki nem mehet sehova, aki nem választhat. Aki a bűnt cselekszi, az a bűnnek a rabszolgája. Az nem választhat, az a bűnnél marad. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Az Úr Jézus egy picit visszamutat nekik az ábrahámi családra, az ábrahámi háztartásra. Ha már ők megemlítették, akkor tudhatják, hogy a szolgának el kellett menni. A szolga fia el kellett, hogy hagyja azt az otthont, el kellett, hogy hagyja a családot. Ott neki nem volt helye. Ott csak a fiúnak volt helye. Ott csak a Sárától született fiúnak, gyermeknek volt helye. De az Úr Jézus egy picit előre is mutat a mennyre. Azt mondja, a szolga nem maradhat a házban. A szolga nem maradhat, aki a bűn szolgája, az nem lehet a mennyei házban. A bűnnek nincs helye a mennyben. A fiú az, akinek helye van a mennyben. És megcsillantja a 36-ban a reményt újra, sokatszor ezeknek a zsidóknak, akik most is értetlenek. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Teljesen szabadok lesztek. Tegyük föl magunknak a kérdést, hogy valóban szabadok vagyunk? Vagy valamit szolgálunk? Szolgálni pedig csak két urat lehet. Két úr közül kell választani. Vagy a bűnt szolgálom, vagy Istent. Nincs harmadik lehetőség. Nincsenek köztes féligasságok, félutak. Egyik úton vagy ide, másik úton amoda jutok. Nincs olyan út, ami ide is, meg oda is vezet egyszerre. Ha valaki szolga, akkor az szeretne szabadulni. Szabadulni csak az Úr Jézussal lehet. Ha megszabadultam, akkor megvan az a pont az életemben, amiről az elején beszéltem. Ahonnan kezdődik a hit, az a hit pont, ami a megtérés pontja. És utána el kell döntenem, nekem elége egy langyos középszerűség, vagy pedig tanítvány szeretnék lenni. És hogyha én tanítvány akarok lenni, akkor az nekem sokba fog kerülni. Akkor most üljek le, gondoljam át, mint a hadvezér, aki csatába indul, hogy megérje. Mit adok és mit kapok? Akkor gondoljam át, mint aki házat épít, hogy hogyan is lesz, mint aki tornyot épít. Ha úgy döntök, hogy én szeretnék többet megismerni az Úrból, én valóban tanítványa akarok lenni, ott akarok lenni a közelében, akkor oda kell szánnom magam. Akkor rá kell szánnom az egész testemet, a gondolataimat. És míg ez is kevés, meg is kell maradnom ő benne. Kell, hogy majd az idő igazolja ezt. És ha most per pillanat nem így állok, mond nincsen, baj nincsen, mert az Úr Jézus bármikor kész elfogadni azt, hogy mi hozzámegyünk, hogy a bűneinket letegyük. Kész tőlünk elfogadni azt, hogy most odaszánjuk az életünket, és ő megadja a bűnbocsánatot. Elfogadja a mi odaszánásunkat. és a megmaradást is munkálja bennünk. Így gondoljunk az Úrra, így gondoljunk a hitre, a hitben való növekedésre. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztust, aki járt és tanított ezen a földön, aki szenvedett a kereszten, meghalt és föltámadt. Köszönjük azt, hogy a mi életünkben lehetőség van megragadni az ő kegyelmét, az ő bűnbocsánatát. Lehet az egy pont az életünkben, ahonnan elindulhat a mi tanítványi életünk. Kérünk, Urunk, hogy Te munkád mindannyiunkban az életünk odaszánását erre, és Te segíts bennünket ígéreted szerint a megmaradásban is. Amen.